Szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Tekints rám, hallgass meg, Uram Istenem, tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozunk a zsoltáros szavaival. Te tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak, te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelenül, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van, mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint írva található a Lukács evangéliuma 9. részének utolsó verseiben. Lukács evangéliuma 9. részének 57-től 62-ig terjedő verseit a melegre való tekintettel leülve hallgassuk meg. Amint mentek az úton, valaki ezt mondta Jézusnak: követlek akárhová mégy. Jézus azonban így felelt: a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt: kövess engem. De ő ezt kérte: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki: hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el és hirdesd az Isten országát. Egy másik is ezt mondta: követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt: aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Kedves testvérek, éppen egy héttel ezelőtt kezdtük el ennek az ige szakasznak a tanulmányozását, amelyben arról olvasunk, hogy Jézus három emberrel beszél a Jeruzsálem felé vezető útján, akik közül kettő önként ajánlkozott az Úr Jézus követésére, egyet pedig maga az Úr hívott el. A háromban pedig az a közös, hogy egyik sem lett Jézus követője. Egyik sem indult el. Ahogyan hallottuk is, az első férfi maga ajánlkozott, akit Jézus azzal józanított ki, hogy őt követni nem a dicsőség, siker, csillogás módja, eszköze és lehetősége, mint ahogyan azt ő most gondolja. Nagyon is sok lemondással és sok önmegtagadással jár. És ez nekünk is fontos üzenettel bírt, hiszen nagy kísértés ma, különösen is a kényelem, a Krisztus követésének csak a sikeres oldalára vágyni. Úgy követni Jézust, hogy annak csak az előnyeit élvezzem. Főleg Amerikában nagyon elterjedt dolog ez, sok gyülekezet úgy él, hogy az úgynevezett jóléti evangéliumot hirdetik. Ami azt jelenti, hogy ha te Krisztust követed, akkor gazdag vagy, egészséges vagy, szép a családod, sikeres vagy a munkahelyeden, folyamatosan előrébb mész, egyre minden gyarapszik benned és körülötted. Azt gondolom, hogy akik ezt hirdetik, azok valószínűleg ezzel az igével nem sokat találkoztak a Szentírásban. A másik embert igényben az a megtiszteltetés érte, hogy Jézus maga hívta el őt a szolgálatra. Ő azonban, amint hallottuk is vasárnap délután, el akarta előbb temetni az apját. Tudnunk kell azonban, hogy ez az édesapa teljesen biztos, hogy még élt. Ez nem feltételezés, nem vélemény, ez teljesen biztos, hogy még élt. Az is lehet, hogy nagyon is jó egészségnek örvendett. Gondoljunk csak bele, éppen most mi nagyon jól el tudjuk képzelni, hogy Izraelben hasonló meleg van, az év legnagyobb részében. Ha ennek a férfinak 2000 évvel ezelőtt meghalt volna az édesapja, biztos, hogy minden percét azzal tölti, hogy minél hamarabb eltemessük. Mielőtt oszlásnak indul a test. Biztos, hogy ő nem ott mászkált volna Jézus körül, és nem ül le hallgatni, hogy miről is prédikál ez a Jézus. Ez azért történt, és azért beszél így, mert neki nagyon is élt az apja. És azt mondja, hogy szeretnék először a magam ura lenni. Majd akkor követlek téged, Jézus. Most még él az apám, ő a főnök, ő az, aki mindent megszab, meghatároz nekem. Majd, hogyha már ő nem él, és átveszem az örökségemet, ami nekem jár, ami az enyém, majd akkor szabadon dönthetek. Akkor már a magam ura leszek, és akkor, Jézus, én téged követni foglak. Sokszor megkísért minket is ez a gondolat, ha ez, vagy ha az majd megtörténik, ha majd ez lesz, vagy az lesz, akkor majd követem Jézust. Az egyik legnépszerűbb gondolat, amikor azt mondják emberek, majd, ha nyugdíjas leszek, majd akkor. Csak ugye ott van a Bibi, hogy senkinek sincsen arra ígérvénye, hogy lesz nyugdíjas. Senki sem tudja elmondani, hogy én biztosan 95 éves koromig fogok élni. Még a következő másodperc sem a miénk. Az Isten bármelyik pillanatban szabad arra, hogy bennünket innen elszólítson, tehát mi nem nagyon tervezgethetünk, hogy majd ekkor, majd akkor. Jézus hívása mindig úgy szól, hogy most. Sose mondja azt, hogy figyelj csak, van nekem veled tervem, majd 25 év múlva. Megszólít és azt mondja, most. Most kövess engem, éppen abban, amiben vagy. Úgy tudlak használni, és akarlak is, és foglak is használni téged. Te ne törődj a körülményekkel. Most gyere és kövess engem. Van olyan, ahogyan mondtam is, akik úgy gondolkodnak, hogy majd akkor követem Jézust, mert emögött a gondolat mögött az áll, hogy Jézust követni tele van lemondásokkal. Egyszer találkoztam egy olyan fiatallal, aki azt mondta, minek kellett nekem ilyen hamar megtérni, mennyit bulizhatnék még. Ugye itt érezzük azt, hogy ott valami baj van, azzal a bizonyos megtéréssel. Mert Jézus Krisztus követése sosem jár semmilyen hátránnyal. Csak és kizárólag előnnyel. Olyan nincs, hogy valaki azt, hogy Jézus Krisztus követője lett, megbánta volna. Én még olyannal igaz, átadott életű hívővel nem találkoztam. Olyannal már sokkal többet, aki azt mondta, hogy de kár, hogy ilyen későn. De kár. Mennyi rossz döntéstől megmenthettem volna magam, ha én ezeket korábban tudom. Fiatal házasok, akik nem tisztán mentek bele a házasságba, hányan elmondják, hogy de jó lett volna, ha mi erről tudunk, ha erről valaki nekünk beszél. Gyerekneveléssel kapcsolatban, és így tovább. Ma pedig a harmadik férfival való találkozást nézzük meg, amelyben újra az illető ajánlkozik, és láthatóan komolyan Jézus követésére. Ő már nem akar a maga ura lenni, hanem azt mondja, hogy szeretnék elbúcsúzni a családomtól. Hát már vasárnap délután is furcsa volt ezt hallani, hogy az a második férfi el akarta temetni úgymond az apját, és akkor Jézus nem engedte, olyan mellbevágó, hogy milyen könyörtelen, milyen szívtelen ez a Jézus, hogy nem engedi, hogy eltemesse a saját apját, de mi most már tudjuk, hogy szó sincs arról, hogy meghalt. Most talán ott van bennünk a kérdés, hogy itt hol van a csavar ebben az esetben, mert ez megint olyan szívtelenségnek tűnik, hogy Jézus nem engedi még azt se, hogy hazamenjen, és azt mondja, hogy viszlát, szervusztok, mert én megyek Jézus követni. Hol van hát a csavar? Mi lehet az indok, ami miatt ezt Jézus nem engedi? Nos, tényleg van egy kis csavar, de nagyon fontos üzenettel bír ez a számunkra. Ehhez azonban a Bírák könyvéhez kell lapoznom a Szentírásban, a 19. fejezethez, és az első 10 versben a következő történetet olvassuk, ami mindjárt megvilágítja ennek az esetnek a lényegét. Abban az időben, amikor nem volt király Izraelben, egy lévita jövevényként élt Efraim hegyvidékének a szélén. Ez a júdeai Betlehemből vett magának egy másodfeleséget. Másodfelesége azonban paráznosságot követett el, és elment tőle apja házához a júdeai Betlehembe, ott is maradt 4 hónapig. de a férje útra kelt, elment érte, hogy a lelkére beszéljen és visszavigye. Szolgája és két szamár volt vele. Az asszony bevezette apja házába, és amikor az apja meglátta őt, örömmel ment eléje. Mivel apósa, a nőnek az apja marasztalta őt, nála maradt 3 napig. Ettek, ittak és ott töltötték az éjszakát. Amikor a 4. nap korán reggel felkeltek, és ő indulni készült, azt mondta a nő apja a vejének. Lakjál jól valami harapnivalóval, és csak azután menjetek el. Le is ültek, és mind a ketten ettek és ittak. Aztán azt mondta a nő apja a férfinak. Maradj itt még ezen az éjjel is, és érezd jól magad. A férfi indulni készült, de az apósa addig marasztalta, míg ott nem maradt megint éjszakára. Az 5. napon is korán reggel felkelt, hogy elinduljon, de a nőnek az apja ezt mondta, lakjál jól, és maradjatok itt napnyugtáig. Így ettek, ittak mind a ketten. Ekkor a férfi menni készült másodfeleségével és szolgájával, de az apósa, a nőnek az apja ezt mondta neki, nézd már, bealkonyodott, sötét van, maradjatok itt éjszakára. Beesteledett, maradj hát itt, és érezd jól magad, majd holnap korán reggel útra kelhettek, és hazamehetsz. De a férfi nem akart ott maradni éjszakára, hanem útra kelt, és eljutott Jebúszig, azaz Jeruzsálemig. Folytathatnám még a történetet, de a mi mostani történetünk szempontjából ez a lényeges, mert ebből láthatjuk, hogy milyen is volt ez a búcsúzkodás Izraelben. Hát ilyen. Úgy történt a búcsúzkodás, hogy hát alapvetően onnan indult, hogy 3 napig. 3 napig eszünk, iszunk, mert hát most el fogunk válni. Ki tudja, milyen hosszú időre, hát akkor el kell búcsúzni egymástól. És akkor látjuk, hogy hogy is történt itt ebben az esetben is. Hát akkor ne menjetek éhen, egyetek még egyet. Akkor jól megettek, megkajáltak, akkor lehet azt mondta az após, hogy ne siessetek már, maradjatok még egy kicsit. Ó, már olyan magasan van a nap, csak nem ebbe a hőségbe fogtok elmenni, majd másnap elmentek. És látjuk, hogy 5 napig ott maradtak, és a 6. napon szó szerint elmenekült. Szó szerint elszökött ez a férfi a másodfeleségével együtt, mert egyébként ki tudja, meddig tart a búcsúzkodás. Na most ezt nyilván Jézus is tudta, mint izraelita, mint zsidó ember, és azt mondta neki, hogy figyelj csak, te engem akarsz követni, akkor hajrá, most. Ha hazamész, tudom, hogy ez lesz. Ez lesz. Nem kell nekem megmagyarázni. Közületek való vagyok. Pontosan tudom, hogy ez lesz. És addig fognak téged főzni, magyarázni, győzködni, amíg otthon maradsz. Ha követni akarsz, akkor tessék ezt most megtenni. És itt megint nem arról van szó, hogy Jézus családokat akar szétszakítani, ahogy vasárnap délután is hallhattuk a 2. emberrel való beszélgetés kapcsán. Jézus a családokat nemhogy nem szakítja szét, hanem sokkal inkább összeköti, ha ő lesz a szíveknek az uralkodója. A keresztény családok mindig sokkal összetartóbbak, egymás szeretők, támogatók, mint a nem hívők. Azonban itt Jézus az elköteleződés mértékét akarja látni és láttatni. Ezért is mondja, hogy aki az eke szarvára teszi a kezét és hátratekint, nem méltó az Isten országára. Jézus sokszor használ példázatokat, természetből vett nagyon is hétköznapi, mindenki által jól ismert példákat. Ez is egy ilyen mindenkinek abszolút hétköznapi és nagyon jól ismert kép. A szántás. Az állatok után kötött ekét tartja a földműves, és szorítja bele a földbe. Az állat meghúzza. Ennyi. Így működik a szántás, vagy működött 2000 éve, vagy még 150 évvel ezelőtt is. Az állat megy előre, nagyjából egyenesen, de az ekét, azt tartani kell. Tehát nem azért mondja ezt Jézus, hogy aki hátra tekint, az nem méltó az Isten országára, mert hogy aki szánt, annak az állatot kell irányítani. Hát az nagyjából egyenesen megy, hanem az ekét. Mert miközben tartja az ember, ott a földben ide-oda ugrál, ha egy kicsit is nem odafigyel, már megy egyik vagy a másik irányba, és aztán össze-vissza kacskaringós, rendetlen lesz az a bizonyos barázda. Na, amellé húzzon valaki egy másik olyat. Egy másik olyan gírbe-gurbát. Tehát muszáj odafigyelni és arra koncentrálni, hogy én azt az ekét egyenesen tartsam, és egyenes úton haladjak, és úgy menjen a szántás. A gírbe-gurba szántás nem csak csúnya, de sokkal nehezebben megmunkálható is, a vetés is rendezetlen lesz, és sokkal nehezebb aztán a következő sorba követni, lekövetni ezt a bizonyos barázdát. És amikor valaki hátra tekintett, biztos, hogy elveszítette az helyes, az egyenes irányt. Kezdő földművesnek nagyon kellett koncentrálni biztosan arra, hogy jól tartsa az egét, de hátrafelé nézve a legtapasztaltabb földműves is biztos, hogy össze-vissza barázdát húzott volna. Érdekességképpen mondom el, hogy néhány évvel ezelőtt volt lehetőségem egy nagyon-nagyon modern kombányban lenni, aratásment. Felülhettem a kombányba, aki dolgozott, az elmagyarázta, hogy hogyan működik a kombány, hogyan kell használni. Tényleg nagyon profi szerkezet volt, légkondicionálás benne, meg profi hangrendszer, meg ilyenek. És akkor odaültem, azt gondoltam, hogy a világon a legegyszerűbb dolog lesz ezt csinálni. Hát ülök, fogom a kormányt, és akkor kész. Ott a nagy prérin, nincs is hova nagyon elmenni, az ember arra elmegy egyik vagy másik oldalra egy kicsit, hát mit számít az? De nem így van. Azt vettem észre, hogy nagyon nehéz egyenesben tartani. Mert ugye hiába olyan nagy test, nagyon nehéz egy ilyen kombájn, mégis a barázdán azok a nagy ballonos kerekek bizony megbillentek, vagy elcsúsztak jobbra-balra. Folyamatosan korrigálni kellett. Még egy ilyen eszközt is. Hát akkor milyen volt annak idején, amikor kézzel kellett szántani? Jézus azt mondja, hogy aki az ő követője akar lenni, az nem figyelgethet állandóan hátra. El kell dönteni, hogy őt követi-e, és ha igen, akkor rá kell bíznia önmagát és azokat is, akiket hátrahagy. És itt megint nem arról van szó, hogy nem vagyunk felelősek a családunkért, a munkánkért, és így tovább. De tudjuk, hogy az emberek szeretik kihasználni a másikat. Jézus azt mondja, hogy van egy csomó dolog, amit hidd el, más is meg tud csinálni, csak sokkal könnyebb, hogyha te rád lőcsörik azt a munkát. Ne engedj ennek, ne kösse le az energiáidat, hogy szánalomból mások helyett dolgozol, ahelyett, hogy azt csinálnád, amire én hívlak el téged. Meg azt is látni kell, hogy a család, a baráti kör sokkal megértőbb, hogyha a karrier miatt lép le valaki otthonról, mint ha Jézus miatt. Így van? Ha valaki azt mondja otthon, hogy apa, anya, kaptam egy ösztöndíjat, 2 évre kimegyek Norvégiába, akkor azt fogja mondani a család, hogy hú, akkor egy kicsit most összedobunk pénzt, hogy tudjál miből élni. Nem fogják azt mondani, hogy ne menj oda. Persze, most vagy az élet kezdetén, most kell kihasználni az időt, és így tovább. Vagy ha valaki kimegy külföldre dolgozni, akkor is azt mondják, menjél, csak gyere haza. Csak gyere haza. Tehát sokkal könnyebben elengedik. De ha valaki azt mondaná, nézzétek, megyek, Jézus elhívott, szeretnék kimenni Zambiába misszionáriusnak. Mit mondanának? Legtöbb család azt mondja, meg vagy bolondulva? Hova mész? Hogy gondolsz ilyet? Hát ez értelmetlen dolog. És így van ez a hétköznapi életben is. Nem kell ez feltétlenül arra gondolni, hogy valakit misszionáriusnak hív el az Úr. Amikor valaki Krisztus követője lesz, akkor az változásokkal jár. És ilyen például, hogy nem jár feltétlenül el sörözni a kollégákkal, hanem azt mondja, megyek Biblia körbe. És ezt is fel kell tudni vállalni. Fel kell vállalni a kollégák előtt, mert egyébként a hitben az illető sehova nem fog haladni. Aztán azért is, mert ez egy bizonyságtételi lehetőség. El lehet mondani a másiknak azt, hogy én miért döntöttem így, mi ez a változás az életemben. És végül azért is, mert el lehet mondani, hogy nem megszakítani akarom veletek a kapcsolatot. Ne értsétek félre, nem nézlek le most már benneteket, csak más lett a fontossági sorrend. És hogyha ütközik a Biblia óra és a foci, akkor én mondhatom azt a munkatársaknak, a barátoknak, hogy nézzétek, szívesen jövök közétek, de most már nekem a Biblia óra az első. Odébb tudjuk tenni a focit? Mert akkor jövök. De ha nem, értsétek meg, nekem az Úr az első. És hogyha az ő számukra az én személyem tényleg fontos és értékes, igyekezni fognak változtatni. Tiszteletben fogják tartani azt, hogy én elköteleztem magam Jézus mellett, de nem is kell, hogy megtagadjam őket. Fontos tehát látni, hogy Jézus sosem el vagy kiszakítani akar az életterünkből, a családunkból, a baráti körből, sőt inkább visszaküld. Menjetek és tegyetek tanúbizonyságot rólam feléjük. Egy baráti sörözés sem biztos, hogy fel kell adni azért, mert keresztjén lettem, hiszen a beszélgetés közben a férfiak sok mindenről beszélgetnek, sok minden szóba kerül, és milyen nagyszerű az, amikor egy férfi ember elmondhatja, hogy figyeljetek, mi nem tudom én, a feleségemmel a konfliktust, így oldjuk meg. És egy hitetlen baráti körnek le fog esni az álla. Hát ilyenről sose hallottunk még. Nem el és bezárkózni kell Krisztus követőként, hanem Krisztust követni úgy, hogy érezzék, lássák a környezetünkben, hogy mi tényleg az övéi vagyunk. És meg fogják érteni, hogy továbbra sem bűn meginni egy sört, együtt megnézni egy meccset, csak most már mindezt én Jézussal teszem. Én már nem megyek olyan helyre, ahová Jézus nem vinném el, én már nem csinálok olyat, amit Jézus előtt szégyellek. Ennyi a változás az életemben. Jézus a példa az előttünk ebben is, és látjuk, hogy ő nagyon is az emberek között élt, és beszélt velük hétköznapi életükről. Egyáltalán nem olyan életet élt, mint ma nagyon sok keresztjén, aki bezárkózik, mert nem tud mit kezdeni a világ dolgaival, és egy idő után olyanok, mintha nem is egy nyelvet beszélnének. Mindig egyértelmű volt, hogy nem ő fogja követni az illetőt, hanem fordítva Jézus esetében. A mi feladatunk is az Urat követni, és a változás ott van, hogy már tudjuk, mi a helyes, mert korábban ez még nem volt egyértelmű. Így történik, hogy aki az eke szarvára tette a kezét, előre nézhet csak. Ha közben mindig csábítja a régi érték élete, értékelhetetlen vacak lesz a keresztény élete is. Nem lesz jó a világiaknál, mert ott azt fogják mondani róla, hogy ó, ez olyan hívősködő lett, olyan furcsa, most már furcsán beszél, de nem lesz jó kereszténynek sem, mert igazából sosem adta át az életét. Az Úr adjon minél több tudatosan elkötelezett keresztényt ebbe a világba, akik számára Jézus a példa az elköteleződésben, akit semmi nem tántoríthatott el attól, hogy bennünket megváltson. Ígérhettek neki királyi koronát, trónt, fenyegethették, kigúnyolhatták, bármit tehettek vele. Ő azt mondta, nekem egy elköteleződésem van, az Atya akaratát cselekedni és benneteket megváltani. Amen. Urunk, köszönjük neked a te szabadat, a te igédet, ezt a három történetet, a három találkozást ezekkel az emberekkel. Köszönjük, hogy annyi mindent megtanulhatunk, és mindig valamivel világosabb számunkra, mit jelent a te követésed. Segíts bennünket abban, Urunk, hogy mindig tudjuk átgondolni, mit is jelent keresztényként élni. Nem a másikat akarjuk lemásolni, nem sablonok szerint akarunk élni, nem sztár hívőket akarunk követni, hanem egyedül téged. És Urunk, azt látjuk, hogy te mindig egészen különösen viselkedtél. Nem voltak sablonok. Mindig meglepődtek a tanítványok is azon, hogy mit csinálsz. Megdöbbentek, amikor bementél Zákeushoz, és vele vacsoráztál. Megdöbbentek, amikor egy paráznanőnek megengedted, hogy a lábadat megtörölje, és zokogva sírja el minden bűnét. Megdöbbentek akkor, amikor a paráznanőt odacipelték elét, hogy kövezd meg, és te azt mondtad, hogy nem ítéled el. És egy csomó ilyen dolog történt, amire nem tudtak felkészülni az emberek. Urunk, azért könyörgünk hozzád, hogy így lehessünk a te követőid. Nem sablonok szerint akarunk élni, hanem úgy, ahogyan azt elénk élted, mintaként. Minden nap a te vezetésedre szeretnénk támaszkodni. Így könyörgünk hozzád, Urunk, hogy hadd lehessünk veled élő közösségben. És amikor azt mondod, hogy kövessünk téged, akkor segíts abban, hogy merjük azt mondani, rendben, Uram. Urunk, azt tudjuk, hogy téged követni legtöbbször pont olyan, mint Péternek volt a tenger vízén járni. Amíg rád nézett, addig ment, amikor elkezdte nézni a körülményeit, vagy hátra tekintett, rögtön elsüllyedt. Imádkozunk azért, hogy segíts bennünket ebben, így tudjunk rád tekinteni, hittel lépni, akár a vízre is, lelkiképpen, és add, hogy a bizonytalannak tűnő, de általad megígért dolgokat hadd tudjuk választani, a biztosnak tűnő, de általad meg nem ígért helyett. Kérünk téged, Urunk, add lehessen így áldásokkal teli az életünk, és hogyha nyomorúságokon, vagy bajokon, próbatételeken vezetsz keresztül, akkor is hadd tudjuk azt mindig, hogy te ott voltál velünk, ott vagy velünk, és ott leszel velünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, csásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.